Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy a te fiad Jézus Krisztus által megismerhettünk téged. Köszönjük, hogy ő az, aki kijelentett téged. Általa ismerhettük meg az isteni természetet, nyerhettünk bűnbocsánatot, és nekünk adtad, Uram, azt az örömet, ami a tieidnek az öröme. Köszönjük, hogy alázattal kimondhatjuk azt, hogy boldogok vagyunk, és hogy ezt az ünnepet is, ami mögöttünk van, mi boldogan ünnepeltük végig, családi körben, a gyülekezetben, és a te igéd mellett. Hálát adunk, hogy a régi igazságok megelevenedtek, és köszönjük, hogy ebből lelki táplálékot vehettünk. Hálát adunk, hogy a te néped most is itt állhat előtted, üzenetedre várva. Kérünk, Uram, hogy szólíts meg, és legyen személyes üzeneted mindenki részére. Imádkozunk, Uram, hogy a szolgálatok is tőled áthatottak legyenek, az énekeink is, semmi gépiesség, semmi megszokottság ne legyen benne, Uram, hanem frissen tudjunk téged dicsőíteni, neked énekelni, és teljes szívből neked szolgálni. Imádkozunk, hogy minket is, akik itt vagyunk, és az igédet szóljuk, védj a kezedbe, és áld meg a mi ajkunkon és szívünkön a te igédet. Amen. A Máté evangéliuma 10. részének 34. versétől a 39. versig terjedő ige szakaszt fogjuk elolvasni. Tehát Isten igéje megtalálható Máté evangéliuma 10. részének a 34. versétől 39. versig terjedő ige szakaszban. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. És így az embernek ellensége lesz a háza népe. Aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét, és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, az elveszti azt. Aki pedig elveszti életét, én értem, az megtalálja azt. Amen.
Rövid bizonyságtételem alapjául szeretnék felolvasni egy néhány igeverset a 103. Zsoltárból. A 103. Zsoltár 8. versétől kezdem. Bizony irgalmas, kegyelmes és türelmes az örökkévaló hozzánk, szeretete nem fogy el. Nem hibáztat szüntelen, nem haragszik örökké, nem bűneink szerint bánik velünk, nem büntet vétkeinkért, ahogyan megérdemelnénk. Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan magasan elborít bennünket hűséges szeretetével, amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messze dobta el bűneinket tőlünk. Amilyen jóságos az apa gyermekeihez, olyan kegyelmes az örökkévaló azokhoz, akik tisztelik és félik őt. Elérkeztünk az év utolsó vasárnapjához is, és visszatekintve ez az év nagyon hamar elrepült. Úgy gondolom, hogy mindenki el tudja mondani, hogy nagyon gyorsan eltelt ez az év. Mégis nagyon sok minden belefért ebbe az évbe, és annyi minden történt, hogy ha most leülnénk egy papírra kellene vetni, azt hiszem, hogy nem fejeznénk be 2 óra, 2-3 óra alatt. Nagyon sok mindent tudnánk írni. Úgy gondolom, hogy mindannyian megtapasztaltuk azt, hogy mennyire kegyelmes volt, és mennyire irgalmas volt velünk az Úr ebben az évben is. Megtapasztaltuk azt, hogy Isten munkálkodott közöttünk, voltak megtérések, megtértek fiatalok, voltak gyógyulások, voltak testvérek, akik betegek voltak és meggyógyultak. És külön kegyelem is az Úr nagy szeretetét tanúsította felénk is, hogy még itt vagyunk, egészségesek vagyunk, el tudtunk jönni. Ez is nagy kegyelem. Amikor így visszagondoltam, hogy mi minden történt velem is az elmúlt évben, csak a hála tört fel szívemből, és csak azt tudom elmondani, hogy kegyelmes az Úr. Egyik délután a nyár folyamán éppen ünnepeltünk, az egyik barátomnak a menyegzőjén voltunk, amikor egy olyan hírt kaptunk, ami nagyon megrendített. Egy velem egykorú közeli ismerősöm meghalt. Szinte úgy ledöbbentem, és nem tudtam tovább örülni, nem volt öröm a szívembe, és azon gondolkoztam, hogy mivel vagyok én különb, hogy olyan kegyelmet élvezek, hogy még örülhetek családomnak, és nem velünk történt ilyen nehézség. Amikor szembesülünk azzal, hogy mennyire kegyelmes és irgalmas az Úr hozzánk, akkor ez alázatra int bennünket. Isten azzal az emberrel tud kegyelmes és irgalmas lenni, aki valóban meg tud alázkodni előtte. Amikor arra gondolok, hogy ebben az elmúlt évben mennyi bűnt vétettem, mennyi hibát követtem el, vagy mennyi jó tettet mulasztottam el, amit megtehettem volna, és az Úr még mindig nem vágott ki, az Úr még mindig megtartott, azért, mert kegyelmes, azért, mert szeret. Úgy, ahogy olvastam ezt az igét, valahogy úgy megfogalmazódott bennem egy kérdés, hogy mi lenne, hogyha Isten csak igazságos lenne kegyelem és irgalom nélkül. Megtehetné, mert ő a mindenható. Amikor valami sérelem ér bennünket, vagy valamiért megbántanak, egyből feltör az igazságérzetünk, és annyira szeretnénk igazságot tenni kegyelem és irgalom nélkül. Csak hogy ki tudjuk mutatni, és meg tudjuk mutatni, hogy nekünk van igazunk. Milyen jó az, hogy Isten nem ilyen, és milyen jó az, hogy ő kegyelmes. Kegyelmes, amikor elesünk, és olyan kegyelemmel fordul hozzánk, amire éppen szükségünk van. Hallottam egy történetet arra, hogy is munkálkodott Isten egy ember életében. Nagyon beteg volt, nem volt hívő ez az ember, de voltak hívő ismerősei. És olyan nehéz helyzetbe került, hogy amputálni kellett a lábát. Imádkozott ez az ember, talán akkor életében először igazán Uram, hogyha lehetséges, akkor kegyelmezz, légy irgalmas hozzám és gyógyíts meg. Műtét előtt egy néhány nappal a lába teljesen meggyógyult. Az orvosok nem tudták, hogy mi történt vele, csak csodálkozva álltak az eset előtt. Hazaengedték a kórházból. Ez az ember tett egy fogadást akkor, hogyha meggyógyul, akkor ha Isten megkegyelmez neki, akkor őt fogja követni. Ez nem történt meg. 3 hónapra rá visszakerült a kórházba. Ugyanaz a lába be volt gyulladva, még rosszabbul. Már azt mondták az orvosok, hogy ha 3 napon belül nem műtjük meg, esélye van arra, hogy meghal. Ekkor eszébe jutott az, hogy mit ígért Istennek, és hivatta a testvéreket, ismert egy néhány atyafit, és hivatta oda, és elmondta nekik, hogy ő mit ígért, és rájött arra, hogy Isten kegyelmével nem szabad játszani. Nem lehet játszani az ígéretekkel. És ott átadta a szívét az Úrnak, bemerítkezett, és azt mondta, vállalj akkor is, hogyha az Úr többet nem fogja őt meggyógyítani, mert nem akar játszani Isten kegyelmével. Mégis imádkoztak érte a testvérek, és műtét előtt 2 nappal meggyógyult, újból. És azóta egészséges ez az ember. Nem mindig munkálkodik így az Úr, nem mindig ilyen látványos a csoda, de úgy gondolom, hogy ugyanolyan nagy kegyelem és ugyanolyan nagy csoda, amikor megtérnek emberek mellettünk. Olyan emberek, akik 10-20 éve járnak a gyülekezetbe, de még mindig a bűn rabságába élnek. Ugyanolyan nagy kegyelem ez is. Legyünk hálások Isten kegyelmért, és ne tartsuk természetesnek azt, hogy az Úr kegyelmes, irgalmas, hanem tartson ez minket alázatban és hálaadással iránta. Ezt kívánom testvéreknek. Amen. Most énekelünk egy éneket, majd azt követően meg fogjuk hallgatni Budai Mátét egy szolgálattal. Thank you. közös éneket fogunk énekelni, majd azt követően Berszán Lidia testvérnő szolgálatát hallgatjuk meg.
Héttel ezelőtt kezdődött, akkor voltunk együtt egy kis csoportban, és bennem legmélyebben az az üzenet maradt meg, amit akkor hoztak el hozzánk, ami egyetlen igeversből állt, Immanuel velünk az Isten. És hogyha most visszanézek erre az évre, ami eltelt, akkor nagyon hálás vagyok, mert ezt tapasztaltam, hogy Isten tényleg velünk volt, velem volt minden helyzetben, ebben az évben. És azt hiszem, már beszéltem erről itt, hogy egy ideje úgy tapasztalom, hogy éppen ez az, amit Isten meg akar tanítani nekem, nekünk, hogy így higgyünk benne, hogy amik történnek velünk, azokban a dolgokban ott van velünk Isten. Hogy ne azt várjuk csak, hogy szépen elsimuljanak a dolgok, vagy csak jó dolgok történjenek velünk, hanem bízzunk abban, hogy ami történik, abban van Isten velünk. És nagyon értékesek számomra ezek a tapasztalatok, amelyek nem feltétlenül mindig nagyon napsugarasak, vagy nagyon derűsek, de ugyanolyan intenzíven lehet benne megtapasztalni Isten jelenlétét. Sokszor rácsodálkozom olyan emberekre, akik terheket visznek, vagy gyászt kell elviselniük, vagy nagy próbák érik őket az életükben, és úgy csodálkozom, hogy van az, hogy ők ezekben erőt kapnak, és hát tudják tenni egyik napot a másik után, és benne tudnak élni ezekben a helyzetekben, És többször, amikor bátorkodtam rákérdezni, hogy hogy van ez, ezt a választ kaptam, hogy most hihetetlennek tűnik, de hogyha benne lennél egy hasonló helyzetben, akkor Isten ugyanolyan valóságosan veled lenne abban a helyzetben, ahogy velünk van. És úgy, ahogy a Jézus élettörténetét újból és újból elolvassuk, olyan jó az nekem, és olyan gazdagító, hogy az ő életének a kezdete ezzel az ígérettel indult, hogy Isten velünk van, és ugyanez az ígéret, amivel itt hagyott bennünket, amikor visszatért az Atyához. Ugyanezt az ígéretet erősítette meg, hogy veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És hogyha ezt átfordítanánk, akkor azt lehetne mondani, hogy Immanuel minden nap a világ végezetéig. Én ezt szeretném kívánni most mindenkinek, hogy ne csak egy ilyen karácsonyi Immanuelünk legyen, hanem legyen egy Immanuel minden nap a világ végéig, az életünk végéig, és keressük Isten jelenlétét, közelségét azokban a dolgokban, amelyek körülvesznek, amelyek történnek velünk, és azokban fogjuk azokat a nagy csodákat megtalálni, amire mindenki vágyik, hogy a hitét megerősítse. Isten csodája, Isten jelenléte, Isten kézzelfogható jelenléte, és akkor az egyszerű dolgok is ilyen csodává tudnak átminősülni. Nagy hálával nézek vissza erre az évre, és csodálom Istent, hogy olyan figyelmesen gondja van arra, hogy öröm és szomorúság derű és ború, megpróbáltatás és megtapasztalások egyensúlyban legyenek az életemben, az életünkben, és mindezek afelé mutassanak, hogy megerősödjön benne a hitem, és felnőtt korúvá érjen a hitem. És így év végére azt a kérdést is felszoktam magamnak tenni, hogy eltelt ismét egy év, látszik az Istennel való járásomban az, hogy újból eltelt egy év, aminek a 365 napjában tapasztalhattam az ő jelenlétét. Jobban bízok-e benne, amikor egy újabb kihívás elé kerülök? Előlegezem-e a hálaadást a szívemben, hogy most lehet, hogy egy próba előtt állok, de hálát adok neked, Uram, mert tudom, hogy eddig abban sok mindenben, ami történt, ott voltál velem. Én erre szeretnék törekedni, ezt kérem Istentől, és ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ilyen Immanuel megtapasztalások legyenek az útunkon a következő évben is.
Thank you.
közöttünk Szűcs Sándor lelkipásztor testvért, hogyha van egy üzenet vagy kijelentés, akkor kérjük, hogy jöjjön előre és mondja el ezt.
Köszöntöm én is a testvéreket, örülök, hogy megérkezhettem, és együtt lehetünk ezen az Isten tiszteleten. Csak röviden elmondom azt az üzenetet, amit én kaptam az Úrtól erre az év utolsó vasárnapjára, hogy készültem a teremi testvérek között, szolgáltam a délelőtt. A József történetéből akkor, amikor a fáraó álmot látott, és mondta, hogy jön 7 esztendő, ilyen esztendő, aztán másik 7 esztendő, és ugye ismerős ez a történet, úgy telnek a mi éveink is. Kinek 7, kinek 17, kinek 47, kinek mennyi, de most az év utolsó vasárnapján is jó megállni, és magunkba nézni, a múltba nézni, és hálát adni, de az ige bennünket, engem arra bátorított, hogy nézzünk a jövőben. Mert a Jóisten azt mondja itt az igében, József által, hogy a Jóisten kijelenti a jövőt, ami nekünk hasznos lesz. És milyen dolgokat kell figyelembe vegyek, figyelembe vegyünk, csak egy-két dolgot hadd említsek. Az egyik az, hogy adjuk Istennek a dicsőséget, és mindig róla beszéljünk. Azt mondta, ilyen az álom, ugye te meg tudod magyarázni? Azt mondja, Isten magyarázza meg az álmot. Nem akart ő kitűnni, nem akart ő valaki lenni. Börtönből ugye hozták ki, és mégis ő Istenre mutat, és az Istenről beszél. Ahogy az álmot magyarázza, kétszer is elmondja, hogy az Isten jelentette ezt ki. Hát szeretném, testvéreim, így tenni az életemben is, a szolgálatomban is, és ha ezt így megragadjuk, hogy Istenre irányítjuk az emberek figyelmét, akkor meg fogja áldani az életünket. A másik, amit megfigyeltem, hogy József felvállalta a másságát. Az, hogy ő az Istennek a gyermeke. Erről szólt, és ahogy kinézett, ahogy megjelent, ahogy megszólalt, azt lehetett látni, hogy ő másképpen él, mint azok az emberek ott. Ugye mondja is, hogy a tudósok, a varázslók nem tudták megmondani, de benned hallottam, hogy van az Istennek a lelke. Fölvállalta ezt a másságot, és hogyha akarunk Isten áldására számítani, akkor vállaljuk fel, és legyünk hűségesek az Úr Jézushoz. Ezt kívánom a kedves testvéreknek.
Thank you.
tessenek helyet foglalni. Örülök annak, hogy Isten lehetővé tette azt, hogy ezt a másfél napot itt tölthetem a gyülekezetbe, mert már holnap reggel vissza kell siessünk. Ugye otthon is évvége, és várnak a szolgálatok, meg vár a család is. És hálás vagyok Istennek, hogy valamikor én is ebből a gyülekezetből indulhattam el a lelki szolgálatra, és visszaemlékeztem arra, amikor sokszor a teológus évek alatt ugye hazajöttem, jó volt itt hallgatni az igét, és együtt lenni a gyülekezettel. Annak is nagyon örülök, amit ma megfigyeltem, hogy itt nem hiányoznak generációk a gyülekezetből. Vannak gyerekek, vannak fiatalok, fiatal házasok, és vannak idősek. És ez nagyon jó dolog, és azt is tudom, hogy az itteni fiatalok nagyon szeretnek énekelni. Én egy párszor részesültem ebből, mert amikor voltunk a gyergyói táborban, akkor eljöttek velünk, és nagyon jó éneklés volt, és nagyon megörvendeztettek azzal, ahogy vezették az éneklést. És az a jó, hogyha a generációk egymás mellett, egymást stimulálva, most ezt jól értsük, de a fiatalokban ott van az energia, a forradalmiság, az idősekben pedig ott van a tapasztalat, a higgadság, de ez a kettő együtt ötvözve, ez hozza ki azt az egészséges szemléletet, amire szüksége van a gyülekezetnek. És én úgy érzem, hogy a közösségünknek szükség van arra, hogy legyenek új énekek is, és meg lehet figyelni azt, hogy egy gyülekezetben, amikor Isten munkálkodik a Szentlélek által, és vannak megtérések, ezzel párhuzamosan mindig születnek új énekek is. És azok az énekek mindig nagyon felfrissítik a közösséget, és hoznak egy újabb lendületet. Ugyanakkor szükség van az újaknak a bizonyságtételére is, mert ez szintén frissíti a gyülekezetet. Kedves testvéreim, a mai igénk, amit az Úr Jézus szájából hallottunk, és onnan olvastuk el a Máté evangéliumából, arról beszél, hogy az Úr Jézus tanítványokat hívott el magának, és ebben az ige szakaszban elmondta azt, hogy mi a tanítványságnak a feltétele. Az Úr Jézus nem elégedett meg azzal, hogy valaki hallgatója volt. Nagy tömegek mentek utána. És nagyon szerették a tanítását, mert azt mondták, hogy nem úgy tanít, mint a farizeusok, erő árad ki belőle. Úgy tanít, mint akinek hatalma van. De amikor jött utána a nagy tömeg, visszafordult, hátrafordult, és akkor mondta ezt, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Nem elég az, hogy valaki csak hallgatója Jézusnak. Követőjévé kell lenni. Ugye itt is az imaházban, hál' az Úrnak, hogy nagyon sokan vannak, eljönnek, édesanyámtól is szoktam érdeklődni, hogy hogy van a gyülekezet, és el szoktam mondani, hogy sokan jönnek igét hallgatni, és ez nagyon jó dolog. Ugye az ünnepen is volt, két nap erre, délelőtt, délután, aztán most megint jönnek az alkalmak, amikor igét lehet hallgatni, de nehogy azt higgyük, hogy ez elég. Nem elég annyi, hogy hallgatom, és aztán élek úgy, ahogy akarok, meg úgy, ahogy tudok. Nagyon fontos az, hogy Jézus Krisztusnak a követői legyünk. Vannak sokan hallgatói Jézusnak, de kevés a követője. Márpedig azok az életnek a letéteményesei, akik elkötelezetten, radikálisan követik a mai világban is Jézust. Mert egyre inkább ki akarják szorítani mindenhonnan Jézust, egyre inkább ki akarják törölni az emberek gondolkozásából, elég csak megfigyelni, hogy a karácsonyról hogy nyilatkoznak a médiák, elnevezik télifa ünnepének, elnevezik a család ünnepének, mindent mondanak róla, csak azt ne kelljen kimondani, hogy Jézus Krisztus születésének az ünnepe. És emögött tudatosság van. Ezt valakik így irányítják, így akarják, hogy az emberek ne halljanak arról, hogy a karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe, és hogy Jézus ma is várja azt, hogy az ember az ő követője legyen. Aztán vannak olyan elméletek, meg olyan badarságok, amelyek elhangoznak, még egy-egy temetésen is hall az ember ilyen, és szörnyűködik utána, hogy mindegy végül is, hogy melyik útról közeledsz, mert végül csak oda jutsz a mennybe. Úgy képzelik el a mennyországot, mint egy dombot, hogy innen és onnan is fel lehet menni rá, és aztán a végül a Jóisten olyan, mint egy nagyapó, mindenkit befogad, keblemre magyarok, persze itt van az én országom, és mindenki bejut az ő országába. Nem így van. Nagyon világosan mondja az Úr Jézus, hogy egyetlen út vezet oda, és ez az út nem más, mint ő. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én által. És testvéreim, hogyha mi megismertük őt, akkor nagyon fontos, hogy mi teljes szívvel kövessük őt. És most ebből az igéből azt szeretném elmondani, hogy milyen feltétele van annak, hogy valaki Jézus Krisztus tanítványa legyen. Az első, legyen személyes kapcsolata Jézus Krisztussal. A kereszténység nem dogmáknak az összessége, a kereszténység nem egy vallás, a kereszténység egy élő és személyes kapcsolat Jézus Krisztussal. Jézus Krisztus eljött erre a világra, felvette a mi bűneinket, az Atya előtt egy áldozatot mutatott be, és Isten ezt az áldozatot elfogadta, mert tökéletes áldozat volt. Nem volt Jézusban bűn, de meg tudta tenni, hogy úgy, ahogy én ezt a kabátot fölvettem magamra, ő úgy vette fel a világnak a bűneit. És oda vitte az Atya elé, és azt mondta, Atyám, ne a világot büntest, én elviselem a világ bűnéért a büntetést. És az Atya ezt az áldozatot elfogadta, minket pedig szabadon engedett. És annyit kér tőlünk, hogy mi ezt az áldozatot fogadjuk el hittel, és mondjuk ki azt, hogy ez miattunk, helyettünk történt, és hogy a bűneink miatt került Jézus Krisztus oda a keresztre. De azzal dicsőítette meg Isten Jézus Krisztust, hogy a harmadik napon feltámadott és él. És ő ma is él, mert ő nem látott rothadást, az ő teste nem lett porrá. Ugye a Biblia azt mondja, hogy az Isten soha senki nem látta. Az egyszülött fiú jelentette ki, aki Istentől született. Tehát ő nem teremtmény, ő az Istentől született. Hogy született, ez titok. De azt mondja a Biblia, hogy egy lényegű az Atyával, Istentől született. Mi teremtmények vagyunk, és mi teremtmények porrá leszünk, de ő nem lett porrá. Ő átment a halálból az életbe, ott van az Atya jobbján, és ott van a láthatatlan világban, és érettünk esedezik. És ez azt jelenti, hogy a mi imádságaink nem csak a plafonig jutnak, hanem itt van Jézus, hallja a mi imádságainkat, és oda viszi az Atya elé. És ilyen egyszerűen ezt lehet mondani, hogy amikor imádkozunk, azt mondja az Úr Jézus az Atyának, Atyám, Szatmáron van egy asszony, van egy ember, vagy egy fiatal, aki most nagyon hittel imádkozik. Kérlek, hallgasd meg, kéri az új életet. Kéri azt, hogy te felüdítsd őt, felemeld őt. És az Atya odafigyel ezekre az imádságokra. Ő nem ember, ő nem annyit tud befogni az értelmével, az intelligenciájával, mint mi. Ő Isten. Minden egyes teremtményét, minden egyes teremtményének a rezdülését tudja, hogy mi van a szívedben, és fáj neki, ha hitetlenség van a szívedben, fáj neki, ha ellenségeskedés, lázadás van a szívedben. De ha hit van és ragaszkodás a szívedben, ezt is látja, és azt mondja, hogy ez tetszik néki, mert aki Isten előtt tetszeni akar, annak hinnie kell, és Istennek tetszik az, hogyha valaki hisz benne. Tehát a tanítványság feltétele az, hogy Jézus Krisztussal személyes közösségbe kerüljünk. Sokakkal elhitetik azt, hogy elég, ha vallásod van. Elég, hogyha valahova beírták a nevedet, oda tartozol, te keresztény vagy. Igen ám, csak ez nem fog segíteni akkor, amikor élet és halál mesdjéjén lesz az ember. Nagyon sokan elmondták azt, hogy ott voltak a haldoklónál, látták a vívódásukat, és azt, ahogy vívódott, és ahogy küzdött magával, nem segített neki az, hogy hát ő egy vallásos ember. Ha valakinek nincs élő hite, élő kapcsolata, akkor, amikor oda kerül, hogy el kell mennie a földi életben, a vallásosság nem fog neki segíteni. És nagy dolog és nagy áldás, ha valaki ilyenkor egy haldokló mellett ott van egy hívő ember, és tud segíteni neki, és azt mondja, hogy Isten még így is szeret, eltékozoltad az életedet, de az utolsó percben most mondj igent Jézusnak, és add oda tudatosan magad neki, meglátod, hogy elfogad téged. Nagy dolog, hogyha így valakit tudunk segíteni. De miért kell kivárni azt, amíg oda jutunk? Miért nem lehet megragadni most, és elfogadni azt, amit most mond nyugalmi időben nekünk egy ilyen békés ünnepen az Úr Jézus, hogyha mi igazán kapcsolatba akarunk lenni az élet forrásával, akkor mi vele kell kapcsolatba kerüljünk, és vele kell közösséget ápoljunk. És testvéreim, ez, hogy Jézus Krisztussal élő közösségre jutottunk, ez mindenkinek egy esemény az életébe. Nekem is esemény volt, amit sose felejtek el, és mindenki, aki így átadta magát az Úrnak, emlékszik arra, hogy felszabadult a bűnei alól, hogy megvilágosodott előtte az állapota, és az is, hogy megtapasztalta és átélte azt, hogy Isten szereti őt. Én is ezt átéltem. Azt hittem azelőtt, hogy hát az imaházban mondanak ilyeneket, hogy felszabadultam, meg örömet kaptam, mert hát, hogy azt szokás mondani az imaházban. De amikor én is átéltem, tényleg tapasztaltam azt, hogy ez így van, hogy ez valóság, hogy Jézus Krisztus valóban megajándékoz örömmel, és az az érdekes, amit én tapasztaltam utána, hogy ha így valaki odaadta magát az Úrnak, és hittel igent mondott Jézusnak, Isten azután nem felejti el. A láthatatlan kéz ott van és kíséri. És vagy az van, hogy simogat, vagy az van, hogy figyelmeztet. De nem enged el az Isten. Aki egyszer igen mondott neki, nem engedi el olyan könnyen az Isten, és ott van mellette, gondot visel rá, és segíti abban, hogy kiteljesedjen a hívő élete, és hogy igazi Krisztus követővé legyen. Tehát ez az első feltétel, hogy Jézus Krisztussal élő és személyes közösségbe legyünk. Na most mindenki magától őszintén kérdezze meg, így ahogy ülünk a padban, vagy a székeken, hogy van-e nekem ilyen élő kapcsolatom Jézussal. Hogy beszélek hozzá, beszél hozzá. Hogy ő és én, ahogy egyszer Vékás testvér mondta, hogy ezt minden hívő ember át kell élje, hogy az Úr és én, hogy az milyen. Hogy van-e nekünk ilyen kapcsolatunk. Ha van, az nagyon jó dolog, mert akkor Jézus Krisztusnak a tanítványa vagy. Viszont, hogyha ez a kapcsolat megvan, még vannak dolgok, amiket vállalni kell. Az egyik, amit itt mond az Úr Jézus, vállalnia kell a Krisztus követőnek a harcokat. Azt mondja itt, és ez egy nagyon megdöbbentő ige, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam az embert apjával, a leányt anyjával, a menyet anyósával. És így az embernek ellensége lesz az egész házanépe. Na most hogy egyeztethető ez össze azzal a mondásával az Úr Jézusnak, hogy én békességet adok néktek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, az én békességemet adom néktek. Valaki azt mondaná, hát ez ellentmondás a Bibliában. Ellentmondás a Jézus szavaiban. Pedig ne. Itt Jézus az ő követéséről beszél. És azt mondja, hogy amikor valaki igazán követője lesz neki, akkor ellene fog támadni a háza népe. Ellene fog támadni a rokonsága, ellene fog támadni a baráti köre. Mindenféle másságot nagyon könnyen elviselnek az emberek, de a krisztusi másságot azt nem. Figyeljük meg, testvéreim, hogy van olyan kékre zöldre festi a haját, piercinget tesz a fülibe, az nyelvébe, az ajkába, mindenféle butaságot lát ma már az ember, sokkal könnyebben elviselik, egy osztályba, egy osztályközösségbe, mint azt, ha valaki bibliás hívő lesz. Addig nem törődtek vele, de mihelyt elkezd imaházba járni, Nem kezd menni a diszkókba, a bálokba, nem veszi fel a poharat úgy, ahogy ma felveszi a világ, azonnal ellene fordul a környezet. Miért? Mert a sötétség nem tudja befogadni a világosságot. És ha valaki Krisztus követője akar lenni, ezt a harcot vállalni kell. És lehet, hogy az anyám fordul ellen, vagy az apám fordul szembe velem, vagy ahogy itt az ige mondja, hogy a leány az anyjával, a menny az anyósával, békétlenség lesz ebből a kérdésből, hogy miért lettél hívő, miért lettél Jézus követője. De ha Jézus követője vagy, akkor vállalod ezt a harcot. És nem hátrálsz meg. És nem engeded azt, hogy téged eltántorítsanak a Krisztus követésétől. Érdekes azt megfigyelni, hogy az ilyen szenvedések, az ilyen üldöztetések nem kitörölték az emberek szívéből a vágyat, hogy Krisztus követői legyenek, hanem még jobban megerősítették. És minket nem tud elszakítani Krisztustól az ilyen üldöztetés. Az én édesanyámat se szakított el annak idején, neki is vállalni kellett, hogy szembe kellett nézni az édesapjával, meg a rokonsággal, meg úgy tovább. És ma is látom ezt, addig senki nem törődik a lépcsőházba velük, egy szót nem mondanak nekik, de mihelyt látják, hogy jönnek az imaházba, azonnal téma lesz. És akkor kezdik az agymosás, hogy te így, te úgy, tehát azok közé, és stb. 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 És aki ekkor megijed és meghátrál, megreked. De aki azt mondja, igen, vállalom Jézust, én az ő követője lettem, és én akarok az ő útján járni. Egy ideig vállalni kell a harcot, és hogyha meglátják azt, hogy az Úr Jézus, az élő Jézus megváltoztatta az életüket, a megváltozott élet tiszteletet hív elő a környezetükből. És ezt nagyon sokszor tapasztaltam. És jönnek az emberek, és azt mondták, ha ő megváltozott, lemondott az italról, rendbe jött a házasságuk, szépen nevelik a gyermeküket, én is akarom. Hova jártok? Hova mentek? Kell az a lelkület. Kell az a millió, amiben ti is ott vagytok, és ahol épül a lelketek. Mi is meg akarunk változni. És így terjed az ige. De amikor megalkuszik az Úr népe, amikor megalkuszik a tanítvány, és nem vállalja a harcot, és nem vállalja a Krisztus követést, akkor ennek nem lesz jó következménye. Testvéreim, ez feltétele a Jézus követésének, hogy az ilyen harcokat vállaljuk. És vállaljuk-e ezt? Aztán vállalnunk kell a saját életünkben levő régi dolgokkal is a harcokat, mert van úgy, hogy már Jézusnak igent mondtunk, van úgy, hogy már szenvedünk is érte, de mégis van úgy, hogy az ördög visszahoz régi dolgokat. És van úgy, hogy visszahoz régi kapcsolatokat, és azokat akarja az első helyre tenni. És erre mondja az Úr Jézus, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki jobban szereti fiát vagy leányát, mint engem, az nem méltó hozzám. És aki nem veszi fel keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Jézus Krisztus miután belép az életünkbe, egy értékpiramist alakít ki, amire azt akarja, hogy a csúcsértéke ő legyen. És mindannyiunknak van egy ilyen értékpiramisa. Azok is, akik nem követik Jézust, rendelkeznek egy ilyennel. Csak van, akinél a csúcsérték a pénz, másoknál a csúcsérték a karrier, másoknál a csúcsérték egy szülő, az apa, az anya, egy nagyon gondoskodó anya, egy nagyon gondoskodó apa, vagy éppen a gyermeke, az a mindene, mindent odaadna, mindent megtenne érte. És azt mondja az Úr Jézus, így nem lehetünk az ő követői. A csúcsérték ő kell legyen. És érdekes, hogy akik megtették Jézus csúcsértéknek, és Jézus került az első helyre, utána tudnak rendesen gyermeket nevelni, tudják a szüleiket gondozni, nem lesznek belőlük rosszabb emberek, hanem Isten lelkétől felhasznált és Istentől tanított emberek lesznek. És amit itt az Úr Jézus mond, az nem rossz dolog. Hadd mondjam azt, hogy nem rossz dolog, egyáltalán nem rossz dolog az, ha Jézus az első az életünkben. És hogyha ő a legfőbb érték, ha vele van átitatódva a szívünk, és hogyha mi az életet utána veszünk. Tehát ez is egy nagyon fontos feltétele annak, hogy Jézust kövessük, hogy ő legyen az első az életünkben. És a harmadik dolog, ami itt az igében van, azt mondja az Úr Jézus, aki én utánam akar jönni, az vegye fel a keresztet, és tagadja meg magát, és úgy kövessen engem, mert ha ezt nem teszi meg, nem méltó én hozzá. Itt Jézus a szenvedésről beszél, azért arról a szenvedésről, amit érte kell vállalni, és arról a szenvedésről, ami minden keresztényre vár, előbb vagy utóbb, aki a keresztet vitte, az arról lehetett tudni, hogy meg fog halni majd azon a kereszten, szenvednie kell is, meg fog halni a kereszten. És az az érdekes dolog, hogy 75%-es statisztika, nem az igének a tanítása, de egy felmérés van arról, hogy megfigyelték azokat, akik Jézus követői lettek, hogy mi segített nekik abban, hogy meggyökerezzenek, és 75%-a a keresztényeknek, a mai keresztényeknek arról számolt be, hogy a meggyökerezésben a szenvedés segített. Furcsa dolog, de így van. Nem az, hogy valaki oda vette maga mellé, ez is jó dolog volt sokaknál, de nagyon kevés százalék. Az is jó dolog volt, hogy volt imatársuk, és ott volt mellettük mindig valaki, aki imádkozott értük, tanácsolta őket, egy másik része és másik százaléka, ahogy megerősödtek a Krisztus követésben. De a nagy többség, a 75%-a azáltal erősödött meg a Jézus követésben, hogy szenvednie kellett Jézusért. És az első keresztényeket is, ha megfigyeljük, Jézus rájuk bízta azt, hogy menjenek és hirdessék az evangéliumot, ők pedig megmaradtak együtt. Nagyon jól érezték magukat együtt a keresztény gyülekezet. Ugye nem voltak sokan, de akik voltak, összegyűltek, és nagyon jó alkalmaik voltak. Nekik viszont az volt a parancs, hogy menjenek szerte a világra, és hirdessék az evangéliumot. És mit engedett meg az Úr? Jöttek ezek a kegyetlen császárok, akik mindenért a keresztényeket tették hibásra. Ha valahol tűz volt, a keresztények csinálták. Ha valami gond volt, azonnal a keresztényekre fogták. Ha valaki közülük nem mondta azt, hogy a császár az Úr, a halállal kellett szembenézni. És szétüldözték őket. És mi lett a következménye? Ahova elkerültek, mindenütt gyülekezetek lettek. És így terjedt el a világon a kereszténység. Tehát, amikor fel kell venni a keresztet, fel kell vállalni a keresztet, ez nekünk testvéreim, így kell, hogy mondjam, jót fog hozni. Jót fog hozni. Mert közben megtapasztalod az Úr erejét, közben megtapasztalod az Úr gondoskodását, át fogod élni, hogy a Bibliának a szava milyen balzsamként hat a szívedre akkor, amikor te Jézusért kell szenvedj, hogy mennyire betölt az, hogy az Úr szól hozzá, milyen jó lesz a gyülekezetnek a közössége, és mennyire fogod ezt vágyni és éhezni, és ezáltal az Isten felhasznál téged, és felhasznál minket az ő szolgálatában, és a Jézus Krisztus szolgálatában. Tehát erre hív Jézus, hogy felvegyük a keresztet, és vállaljuk érte a szenvedést. Nem a magunk butaságáért, nem a magunk bűneiért kell szenvedni, hanem Jézusért. Egészen más az, mikor valaki a hazugságért, a csalásért, lopásért, ilyen dolgokért szenved, és ugye ez kiderülnek, és megfertőz vele közösségeket, tönkreteszi az Úr munkáját, rettenetes, szörnyű dolog. És nem erről beszél itt az ige, hanem amikor valaki Jézusért szenved, azért, hogy Jézusnak adta az életét, és hitelesen megáll, és kitart mellette. És még mond egy másik dolgot itt az ige. Azt mondja itt az ige, hogy aki vegye fel a keresztjét, és tagadja meg magát, ezt a párhuzamos helyeken lehet még olvasni, de ezt azért hozom ide, mert ma is ez egy nagyon aktuális üzenet, mert ezt nem hirdeti a világ. A világ nem hirdeti az önmegtagadást, ma attól hangos a környezetünk, hogy éld ki magad, tombold ki magad, szórakozd ki magad, és add ki a feszültséged magadból, önsd mámorba a bajaidat, a problémáidat, részegedj le, mert akkor fel fogsz szabadulni az élet gondjai alól. Ezzel szemben Jézus azt mondja, hogy ne tedd ezt. Tagadd meg magad. Uralkodj magadon. És a boldogságot nem a kitomboláshoz köti, hanem azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Hatalmas dolog ilyet mondani. Amikor valaki azt mondja, bármilyen terhed van, bármilyen gondod van, gyere hozzám, mert segítek rajta. Igen, csak ezt nem egy ember mondja, hanem ezt Jézus mondja, aki tényleg tud rajtad segíteni. És akik kiöntöttük a szívünket valamikor is igazán az Úr előtt, akik átéltünk nehéz terheket, és vinni kellett, és ránk nehezedett az életnek a nyomása, és akkor tartottunk egy bőt napot. Akkor jöttünk az Úrhoz. Átéltük azt, hogy felemel. A gondok ugyanazok maradtak, de mi mások lettünk a gondokkal szemben. És ez az óriási kincs, testvéreim. Az Úr Jézus sohasem azt mondta, hogy nem lesz nyomorúságunk. Sosem mondta azt, hogy mi nem kell terheket vigyünk itt a földi létbe. De azt mondta, hogy velünk lesz. Azt mondta, hogy erőt fog adni. És meg fog erősíteni azokkal szemben. És milyen jó, hogy itt van velünk, és milyen jó, hogy így tehetjük az életünket és a jövőnket az ő kezébe, mert tudjuk, hogy gondot visel rólunk. Testvéreim, megfigyeltem azt a mi közösségünkben, hogy most olyan helyzetben vagyunk mi a forradalom után 25 évvel, hogy hála az Úrnak, nagyon sok jó imaházunk van, templomunk van, szépen felszerelt helyeink vannak, ezt lehet mondani, mindenütt a technika nagyon jól működik, gyönyörűen működnek a dolgok. Hála Istennek ezért. Valamikor nagyon szegényes kis imaházaink voltak, templomaink voltak, de örültünk annak, hogy azok is vannak, és hogy ott meghúzódhattunk a kommunista időkben, és mégis Isten igéjét hallgathattuk. Most hála az Úrnak, hogy sokkal szebb, sokkal jobb minden, mint ami ezelőtt volt. Viszont eljött annak az ideje, 25 év után, hogy nagyon odafigyeljünk arra, hogy pénzt, energiát, odafigyelést fektessünk a tanítványképzésbe és a személyekbe. Hogy az embereket mentoroljuk, hogy az embereket segítsük abban, hogy Jézus Krisztusnak elkötelezett tanítványai, elkötelezett emberei legyenek. És amikor azt mondtam az elején, hogy milyen jó, hogy vannak generációk, és van ifjú generáció is, ez nagyon jó dolog, de másfelől nagy felelősség, hogy azok hogy mennek férhez, azok hogy nősülnek meg, milyen családot alapítanak, és hogy majd az evangélium igazságát viszik-e tovább, és hogy Jézus Krisztusnak elkötelezett tanítványai lesznek-e, vagy ne. Engemet ez nagyon-nagyon foglalkoztat. És azt szeretném, hogy ahol és ahová az Úr állít, mindenütt az Úr amilyen képességet és lehetőséget ad. Erre odafigyelni, hogy legyenek erős, komoly, Istennek, Jézusnak odaszánt családjai. Akik vállalják a kereszténységet, bármilyen is, 20 vagy 30 év múlva, vagy pár év múlva nem tudjuk, de akik kiállunk, megállunk, a Biblia hitelessége, a Biblia igazsága és Jézus Krisztus istensége mellett. Ma csűrik, csavarják az igét, de nekünk nagyon fontos képviselni az Isten igazságát, és ezek az egyszerű igazságok, amelyek legyőzhetetlenek, meg tudják változtatni az emberek szívét, és rendbe tudják hozni az embereket. És az Úr Jézus azt mondja, ha valaki így az életét elvesztette értem, odaadta a munkáért, engedte, hogy ebbe menjen tönkre, erre használódjanak fel az évei, meg fogja nyerni. Meg fogja nyerni, mert Jézus örök életet ad nekünk. És ez a kereszténység célja, hogy egyszer majd mindannyian ott legyünk az ő országában. Lesz kiteljesedés. Itt most hitben járunk. Hitünkkel kapaszkodunk az Úr Jézusba. De egyszer meg fogjuk őt színről színre látni. És milyen jó lesz, amikor szembenézünk vele, semmi huncutság nem lesz a szemébe, és nincs benne. tökéletes tisztaság, tökéletes szeretet, tökéletes ragyogás. Bennünk pedig ott lesz az az óriási öröm, milyen jó volt, hogy hittem. Milyen jó volt, hogy kitartottam itt a földi létben. Mert igaz, meglett a kiteljesedés. És ott van a Biblia szava beteljesedett. Hát én örülök ennek az igazságnak, és örülök, hogy ennek a szolgája lettem én is. És azt kívánom, hogy a testvérek együtt, így elkötelezve legyünk Jézus tanítványai mindvégig. Amen. Köszönjük, édesatyánk, a te szent lelkedet, köszönjük, Uram, megértett igéket, köszönjük azt, hogy munkálkodtál a szívünkben ezen a napon is. Megvalljuk újból előtted azt, Úr Jézus, hogy szeretünk téged, és elismerjük azt, hogy te vagy a legjobb értéke az életnek, te méltó vagy arra, hogy a csúcsértéke legyél az egész életünknek. Imádkozunk, hogy továbbra is engedelmes szívvel tudjunk a te követésedben lenni. Segíts nekünk vállalni a harcokat, és ha kell, még a szenvedést is. Köszönjük, hogy nem csak ennyiből áll a kereszténységünk, mert megvidámítod a szívünket, adsz nagyon jó oázisokat, amikor felüdülhetünk a testvéri közösségben, tapasztalhatjuk a szeretetet, és ez nekünk nagyon jó. Imádkozunk, hogy amikor nehéz idők jönnek, amikor szorítanak a hitünkért, a meggyőződésünkért, akkor is tudjuk vallani azt, hogy hozzád tartozunk, és ne alkudjunk meg, ne legyünk gyáva katonáid, hanem mindvégig hűségesek legyünk, olyan vitézeid legyünk, akik jól harcolunk. Kérünk erőt a következő napokra, ha megengedett, hogy az új évet is megkezdjük, kérjük azt, hogy a te áldásod kísérjen. És imádkozunk a mi közösségünkért, imádkozunk a mi erdélyi magyar népünkért, és benne a gyülekezetekért. Kérünk, Uram, hogy terjedjen az ige, terjedjen a világosság, és legyen sok ember, aki megismeri az igazi boldogságot rajtunk keresztül, aki megismer téged, Úr Jézus Krisztus. Kérünk, hogy munkálkodj, és add meg, hogy mi pedig vállaljuk a bizonyságtételt, és éljünk hiteles életet az emberek között. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Végezetül pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor mi velünk. Amen.